Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, játékmesterünket. Szia!
Szia, Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen idézetet hoztál nekünk ma?
95. adásunkban Szabó Magda magyar írónőtől jött egy idézet. Miért van a szavaknak olyan feszítő erejük, mint a fizikai vágynak? Miért van, hogyha egy kislány valamikor azt olvasta, hogy a borszínű tenger alszik, hiába látta azóta a vikingek zöld óceánját, hiába úszott a hajója a Tirrén tengeren, vagy a Finnöbölben, azt érzi, belehal, ha nem látja meg, milyen az a borszínű tenger. Amiért egyrészt, hogy ezt az idézetet hoztam, ugye megint szokás szerint majd valahol a játékokhoz fog ez kapcsolódni, valahol az idézet egy része, másrészt pedig nagyon sokszor van az a társasjátékokkal, de szerintem minden mással, hogy halljuk ezt, hogy a borszínű tenger. Halljuk azt, hogy hú, ez egy ilyen jó játék, ez egy ilyen jó film, ez egy ilyen jó könyv. És akkor rohanunk, mert nehogy lemaradjunk róla, mert nekünk ez kell. Tehát amíg nem láttam azt a filmet, amíg nem olvastam azt a könyvet, amíg nem játszottam, hát addig semmi nem más. Is. És nagyon sokszor futunk bele abba, hogy valakinek ez a gyönyörű, szép megfogalmazása, vagy akár egy könyvnek, egy filmnek, egy játéknak a dicsérete, az annyira beépül belénk, hogy egyrésztről mindenáron meg akarjuk szerezni, mindenáron meg akarjuk nézni, mindenáron ki akarjuk próbálni, és nagyon sokszor irreális elvárások lesznek bennünk vele kapcsolatban, és lehet, hogy amikor oda jutunk, akkor tényleg az egy jó film, egy jó könyv, egy jó játék, de lehet, hogy addigra már annyira felspanoltuk magunkat, és annyira vártuk azt, hogy ez mindenben jó lesz, hogy ott ülünk, hogy hát ez nem azt adta, amit mi szerettünk volna. És ez ilyenkor egy nagyon-nagyon kellemetlen érzés. Én is egyébként már kaptam ilyen kritikát, hogy ugye itt is nagyon sokszor a játékokról, amikor beszélek, akkor elmondom, hogy ez is jó, az is jó, az is jó, és amikor ezt valaki kipróbáltak, azt mondta, hogy hát neki viszont annyira nem. Ugye azért itt nagyon lényeges az, én azt gondolom, mindig is az ilyen társasjáték bemutatókban, de szerintem bármilyen bemutatóban. Én azt gondolom, hogy még a színházi és filmkritikusok sem tudnak objektíven értékelni. Tehát mindenkinek benne van a saját érzései, a saját világa, a saját világnézete. Tehát én például azt tudom mondani, hogy volt olyan film, amit elsőre megnéztem, és én teljesen beleszerettem, és egy ismerősöm se érti, hogy ezt én miért szeretem annyira ezt a filmet. Ez a Mindenképpen Talán című film volt, ahol egy elvált apuka a kislányának meséli el, hogy hogyan ismerkedett meg az anyukájával, de mindezt úgy, hogy a szereplők neveit megváltoztatja a történetben, és a kislánynak ki kell találnia, hogy a történetben ki is volt az ő anyukája. Ezt a filmet én pont akkor láttam, amikor éppen válófélben voltam. Tehát nálam ez iszonyatosan betalált ez a film, és én mind a mai napig akárhányszor megnézem, imádom, amikor olyan van, bőgök rajta, tehát ez a film, ez nálam abszolút, és közben meg egy csomó meg azt mondják, hogy hát ez egy gagyi romantikus vígjáték, és ennyit. Mit lehet ezzel ennyire szeretni? Nálam ez nagyon, így van, tehát ez nálam nagyon, és hát nálam például ez a borszínű tenger. Én is, amikor itt játékokról beszélek, ugye azt szoktam nagyon sokszor mondani, hogy ezt nem adnám el, az biztos, hogy azok a játékok, ami nálam nagyon-nagyon betalált. De tényleg nagyon kevés az a játék, amiről én azt gondolom, hogy tudnám azt mondani, hogy nem jó, mert ugye én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy azok a játékok, amik itt bemutatásra kerülnek, ez nem kiadótól jönnek. Ezek nem felkérésre, megrendelésre kerülnek be itt a bemutatóba, hogy beszéljünk A, B vagy C játékról, hanem ezek nekem otthon megvannak. Ha már nálam ez otthon megvan, akkor az előtte egy nagyon-nagyon hosszú kört futott, hogy én ezt be akarom ezt szerezni, föl akarom tenni a polcomra. Ugye egyszer mondtam azt, hogy egyetlen egy játék van, amire azt mondom, hogy én azt bánom, hogy megvettem. Szerencsére nem volt egy túl drága játék, mert pár ezer forintos kis egyszerű játék volt, de azt mondom, hogy a teljes gyűjteményből az az egy, amire tényleg azt mondom, hogy ha azt nem vettem volna meg, akkor abszolút nem bánnám, de az összes többiben mindegyikben van valami, amit én nagyon tudok szeretni, és ez miatt nagyon tudok ajánlani is. Az, hogy ez kinek talál be, vagy kinek nem, az persze megint nagy kérdés. Kinek lesz ez a borszínű tenger, és kinek lesz ez csak egy egyszerű pocsolya? Embere válogatja.
Hát illetve nagyon sokszor hangsúlyozott, hogy kinek, hogyan, mi módon ajánlod a játékokat, ugye az már egy használati utasítás, mert a homok a szobában szemét, viszont egy játszótéren a legfontosabb alapanyag, tehát hogy mindent jól kell tudni használni.
Így van, pontosan. És akkor így az idézetről elkanyarodva, akkor jöjjenek a mai Facebook csoportunk és YouTube csatornánk. A mai Facebook csoportunk egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezésből indult el. Ezt a csoportot úgy hívják, hogy Magyar Társasjátékokért Fordítás Projekt csoport. A linkje majd bent lesz ennek is a leírásban a rádió oldalán. Ez a csoport, ez konkrétan arról szól, hogy az olyan játékok, amik nem jelentek meg magyarul, ezekhez igyekszik a csoport közössége társasjáték szabályokat, fordításokat, kártyafordításokat, bármi egyebet készíteni, illetve itt fel lehet tenni azt a kérdést, hogy van-e valakinek már esetleg a fiókja mélyén egy fordítás, amit esetleg csak azért, mert barátoknak és ismerősöknek fordított otthonra, és bele se gondolt, hogy esetleg másnak kellhet, így nagyon szépen tud pörögni. Ebben a csoportban érdemes még körülnézni, ugye korábban beszélgettünk a Board Game Geekről, és ott mondtam, hogy a szabályok jó része oda fölkerül, de itt ebben a Magyar Társasjátékokért Fordítás Projekt csoportban is rengeteg olyan szabály van, ami viszont csak ide kerül föl, úgyhogy itt is érdemes körülnézni, érdemes ennek a csoportnak akár csak a csendes tagjaként ott lenni, hogy rálásson az ember arra, hogy mi minden fordítás készül, és mennyien dolgoznak azon, hogy minél több magyar nyelvű játék legyen elérhető, ha nem is magyar kiadásban, de legalább magyar nyelvű szabállyal és magyar alkatrészekkel.
Honlapjuk is van, mert a Facebook csoportnak...
Nincs, ez csak is...
De hogy lehet akkor elérni a játékokat? Tehát a Facebook csoportnak görög a bejegyzési listája.
Nem egy egyszerű történet, de a Facebooknak azért szerencsére a csoporton belüli keresője viszonylag jó, tehát ha belépek a csoportba, és ott beírom a játék nevét a keresőbe, akkor azért megkapom azt a 2-3 posztot, ahol szó volt róla, illetve nagyon sokan a fájlok közé is feltöltik, bár ez a Facebooknál azért néha nyűgös a fájlfeltöltés. Tehát lényeg az, hogy maga a közösség nagyon jó, tehát ha más nem, és nem találom meg, akkor egyszerűen kiteszek egy kérdést, és lehet, hogy egy órán belül kapok rá olyan válaszokat, hogy pillanatok alatt meg fogom találni, hogy hol elérhető a szabály. YouTube csatornából pedig az egyik nagyon nagy kedvencemet szeretném megemlíteni, ami egy nagyon érdekes utat járt be nálam. Ez a csatorna, ez a Kocka el van vetve című csatorna. Dudás Lajos egymagában csinálja ezt a csatornát, néha megjelenik a felesége, illetve már egyszer volt, hogy a gyerekei is megjelentek az egyik videóban, de Lajos itt az oldalnak, magának a YouTube csatornának az arca, és most már több mint 200 játékbemutató videó van fönt nála, mindegyik jellemzően szabálymagyarázó és játékértékelő, illetve játékbemutató videó is, tehát nagyon-nagyon informatív a csatorna. Nálam ez egy nagyon érdekes utat járt be, mert amikor elkezdtem az elején nézni, hát mondjuk azt, hogy Lajos elég rutintalanul, ő egy egyszerű amatőr emberként leült a kis kamerája elé, és elkezdett YouTube-ra videókat gyártani, mert szereti a társasjátékokat, és sok mindent ismer, és sok mindenről van véleménye. Hát mondjuk azt, hogy az elején még nem volt meg a kommunikációs rutinja se, nagyon sokszor beleakadt a szövegekbe, egyebek, de pont ez volt az egésznek a varázs. És az elején úgy kicsit olyan félve néztem, hogy jó, már megint a játék maga érdekelne, de közben meg kicsit ugyan vontatott volt, meg innen, tehát az elején ilyen nagyon, mondjuk azt, hogy amatőr volt, igen, talán ez rá a legjobb szó. Viszont mivel, hogy most már 200 videó fölött van, azért Lajos is rengeteget fejlődött. A technikai részben is egy picit, azért ott nem vitte túlzásba, tehát ő nem ment át abba, mint nagyon sok youtuber, hogy 4-5 millió forintnyi stúdió van otthon csak azért, hogy csináljunk egy 3 perces videót a YouTube-ra, mert arra majd kapjuk a kattintásokat. Tehát nála azért a technika az nem ment el ebbe a szintbe, viszont amit én nagyon szeretek nála, hogy rengeteg olyan játékot mutat be, amit más nem. Tehát amire azt mondja, hogy egyrészt pontosan azért, mert más még nem mutatta be, másrészt pedig nagyon sokszor azt mondja, hogy fölkarol például magyar kiadásokat, és magyar kiadók játékait bemutatja. Nagyon érdekes volt most ugye, tavaly novemberben volt a társasjátékok ünnepe, összefutottunk Lajossal, beszélgettünk egy kicsit, és volt egy nagyon érdekes története, hogy van az egyik magyar kiadó, a Múltkor kiadó, talán ezt a hallgatók közül is sokan ismerik, meg lehet, hogy te is ismered, ez egy történelmi magazin egyébként, a Múltkor, és ők társasjátékokat is adnak ki. És mondta Lajos, hogy ő kipróbálta a játékokat, és utána mondta a kiadónak, hogy ő nagyon szívesen bemutatná ezt az ő csatornáján. És mondta a kiadó, hogy jó, de hát mennyiért, mert hát őket már közben megkereste egy-két olyan influencer, aki mondott egy konkrét hadszámjegyű összeget, hogy ennyiért mutatná be a játékot. És mondta Lajos, hogy nem, ő szeretné bemutatni, mert neki ez a játék tetszik. Valószínű, hogy azért is érzek egy kis lelki közösséget Lajos csatornájában.
Egy kicsit te is ezt csinálod hasonló módon.
Így van, mert mi is valahogy így működünk, hogy próbálunk olyan játékokat bemutatni, amik jók, azért, mert nekünk tetszik, és közben meg nem dől a lé, és nem megyünk a Bahamákra abból a pénzből, amit ezért kaptunk. Viszont én azt gondolom, hogy ennek is megvan a maga helye.
Teljesen őszinte.
És Lajosnál is ugyanez van. Tehát ő is nagyon sokszor, bár ő is a múltkor megkapta azt a kritikát, hogy nem nagyon vannak nála középszerű, vagy annál gyengébb játékok, és ő is pontosan azt mondta, amit én is, hogy azokat akarom bemutatni, ami nekem tényleg adott valamit. Jó, van néha, amikor, ugye én is elmondtam már néhány olyan játékról, hogy ez nagyon nem az én játékom, de közben meg látom benne azt, hogy miért jó. Tehát, hogy az, aki szereti, az miért szereti. Az, hogy én béna vagyok benne, hát az egy dolog. Lajos is ugyanígy van vele, hogy nagyon sok játékot, amit bemutatott, elmondja, hogy ez neki ezért tetszik, vagy esetleg ezért nem tetszik. Ilyen-olyan hiányosságokat is bemutat, és nagyon-nagyon szépen működik. És mondom, most már én azt gondolom, hogy Lajos csatornája egy olyan alappillére lett a magyar YouTube-nak, amit semmiképpen nem szabad kihagyni, hogyha az ember a YouTube-on keresgél társasjátékos témában.
A kocka el van vetve, így keressék. Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk már konkrétan a társasjátékok ismertetőjét Péli Csabával.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Jöjjenek konkrétan a társasjátékok Péli Csaba társasjáték ajánló rovatában.
A 49. négyes fogatunknál tartunk. Első játékunk Friedemann Friese-től, ugye, hogyha emlékszel rá, őt egyszer már emlegettem úgy, hogy valószínű, hogy ő annyira imádja a nevét, hogy a játékainak is a 99%-ának F betűs neve van, például a Freeride vagy a Findorf című játékai, amik az utóbbi időben ismertek lehettek. Múlt héten még a T betűnél jártunk, most a T betűt elhagyjuk, és az egyetlen U betűs játék, amit ma szeretnék megemlíteni, ez Friedemann Friese-től az Up the Rock, ami angolban kapta ezt a címet, hogy Up the Rock, de egyébként a német címe, az megvalóan őszintén most így nem tudnám megmondani, de emlékszem rá, hogy az is F-fel kezdődik. Tehát Friedemann Friese abszolút ragaszkodik ahhoz, hogy nála minden, ami létezik, az F betűs. Az Up the Rock egy nagyon érdekes játék, kecskéink vannak, és ezeket a kecskéket igyekszünk feljuttatni a hegytetőre. Elindulunk lentről a faluból, és gyakorlatilag egy kocka póker. 2-1 formát dobjunk, 3-1 formát dobjunk, 4-1 formát dobjunk, a csúcsra úgy lehet feljutni, ha 5-1 formát dobunk, és szépen haladnak a kecskéink fölfelé. Amire azt mondaná az ember, hogy jó, de hát akkor hogy jutok föl a hegycsúcsra? Tehát aki előbb dob 5-1 formát, akkor az nyert, aztán kész. Tehát azért ez így a mai világban nem nagyon működne, hogy csak dobáljuk a kockákat, aztán kinek sikerül jobban dobnia. Úgyhogy itt sem azért erről szól a történet, hanem a legeslegalsó részek, amikor elindulunk, egyrészt a több útvonal van. Attól függően, hogy például kis számokkal akarok elindulni, vagy a nagy számokkal. Ha 20 fölé dobok, elindulhatok a jobb szélén a táblának. Ha 15 alá dobok, akkor elindulhatok a bal szélén, de onnantól kezdve viszont a 15 alá dobtam, akkor már 13, 11, 9 alá kell dobni, hogy még följebb jussak. Tehát szépen lehet haladni. És ami még nagyon jó benne, hogy vannak benne olyan helyszínek, olyan kis területek, amin egyetlen egy kecske állhat csak. Tehát az alsó részen 3 kecskénk is állhat egyetlen egy helyen, illetve nincs megkötés, hogy a különböző játékosok kilöknék egymást, viszont felfelé haladva már csak egyetlen egy kecske fér el minden helyen, ugye, hogy haladunk egyre följebb a csúcs felé. Úgyhogy, ha valaki egy olyan helyre tud lépni, ahol egy másik játékos kecskéje áll, akkor azt lelöki, és akkor azt valahova el fogja vinni a patak a hegy oldalban, és egy másik helyre fog kerülni. Viszont azt is meg tudom csinálni, hogyha egy alsóbb kecském föllép az én kecském helyére, tehát gyakorlatilag föl tudom tolni egyel följebb a kecskémet, tehát igyekszünk egy ilyen kis vonatozást kialakítani, úgyhogy nem feltétlenül kell 5-1 formát dobni ahhoz, hogy a csúcsra jusson a kecskénk, mert alatta ott a 4-1 forma dobós, mondjuk a 3-1 forma és 2-1 formás, és ha így föl tudom tolni, akkor lehet, hogy egy sima 3-1 forma és 2-1 forma dobással föl tudom juttatni a legfelső helyen lévő kecskémet a csúcsra, és amikor a második kecskéje valakinek fölér, akkor fog nyerni. Egyrészt nagyon izgalmas az, hogy hogyan tudjuk kisakkozni a dobásainkat. Itt is az van, hogy egy dobás után lehet újra dobni. Ha jól emlékszem, akkor 3-szor lehet újra dobni a kockákat, de nem kötelező mindet. Tehát azt mondom, hogy ez a kocka nekem már jó, azt félreteszem, és akkor az már benne marad a dobásomban, és akkor szépen így lehet haladni. Egy jó pofa kis egyszerű, gyerekekkel is nagyon jól játszható, abszolút jól működő családi játék, és szerintem egy fél óra alatt lepörök, ha senki nem vacakol túl sokat. Következő játékunk Olivier Sipier, talán bízom benne, hogy így kell mondani a nevét. Ő a Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, illetve az Epi Family című francia kiadású játékról lehet ismert. Az ő egyik játéka jelent meg a tavalyi év második felében magyarul is, ez a Valbara. Egy viking törzset irányítunk, a játékban egy paklikártyánk van, ebben a törzs tagjai vannak, minden egyes törzs tag más képességgel rendelkezik, és igyekszünk ezeket a törzs tagokat úgy kijátszani, hogy minden egyes kijátszáskor az éppen kínálatban lévő területekből fogunk egyet elfoglalni, az a kártyalap elénk kerül, és a játék végén a különböző kártyalapjaink egymással való kombinációit fogjuk pontozni. Nagyon egyszerű, tényleg megint csak 5 perc alatt el lehet magyarázni a szabályait, viszont jól játszani és jól taktikázni benne azért az elég hosszú idő is tud lenni. Nagyon szép a grafika, abszolút merem ajánlani, és egy viszonylag új játék, tehát talán sokan találkozhattak vele az utóbbi időben, úgyhogy a Valbarát bátran merem bárkinek ajánlani, aki családdal szeretne leülni, egy kicsit taktikázni. És hát ugye itt már egy picit mondhatjuk azt, ugye, hogy volt szó itt a vikingek zöld óceánjáról az idézetben, tehát a Valbara már ide köszönt volna, de hát ami igazán a gyűjteményünkből az idézethez kapcsolódna, az a Valley of the Vikings. Magyarán a vikingek völgye. Sajnos magyar kiadást ez sem ért meg, pedig 2018-ban vagy 2019-ben ez lett az év gyerekjátéka, egy bowling. Egy viking bowling, ahol a tábla közepére fogjuk fölállítani a kis bábúinkat, és a falu széléről fogunk egy hatalmas nagy golyót, tehát körülbelül olyan háromszor akkora a golyó, amit gurítunk, mint a bábuk, vagy kétszer, jóval nagyobb. És a gyerek ezt el fogja gurítani, és amilyen bábukat fellök, azoknak a bábuknak megfelelően a különböző karakterek egy mólón mennek a tenger felé. És igyekszünk a többieket belelökni a vízbe, miközben mi fönt maradunk a mólón, mert mindig, amikor valaki beleesik a vízbe, az nem kap jutalmat, viszont mindenki más, aki a mólón van, az éppen ahol áll, az annak megfelelő jutalmat fogja megkapni, és így igyekszünk egyre több pénzt, egyre több kincset összeszedni, és lehetőleg kiszúrni a másikkal. A gyerekek nagyon imádják ezt a golyólökdösést, nagyon sokszor nem is nagyon taktikáznak azzal, hogy most jobbra vagy balra lökjék a golyó, csak menjen középre, mert borul minden. Viszont én azt gondolom, hogy felnőtteknek annyiból lehet érdekes, hogy nagyon izgalmas benne az a taktika, hogy mit borítok. Nagyon sokszor hátrébb vannak azok a mezők, amik sok pontot, sok kincset adnak, tehát egyáltalán nem biztos, hogy érdemes nagyon előre rohanni a mólón, pláne hogyha beleesünk a vízbe, akkor meg hát ugye semmit nem fogunk kapni. Tehát egy nagyon érdekes játék lett, ami gyerekeknek is nagyon könnyen játszható, családdal is nagyon könnyen játszható. És mondom, felnőtteként, felnőttekkel pedig egy nagyon érdekes taktikai játékká válik. Úgyhogy ezt is bátran merem ajánlani. Itt Halason például az egyik drogériában, ahol ugye nagyon sok társas játék is kapható, ott nagyon sokáig ez kapható volt, és ott merem bátran ajánlani, mert én is már sokszor megtettem, hogy az eladó lányokat érdemes megkérdezni, hogyha nincs is egy adott játék a polcon, akkor esetleg a raktárból tudnak-e rendelni, mert én is nagyon sokszor volt olyan, hogy máshol írták, hogy ugyanennek a drogériának egy másik városban lévő üzletében volt ez a játék, nálunk nem volt, megkérdeztem a lányokat, és szépen lerendelték, és így én is meg tudtam szerezni jó áron bizonyos játékokat. És az utolsó játékunk mára a Vampire Empire. Filip Milunski játéka, aki az egyik kedvencem a Magnum Szál szerzője is, illetve a magyar kiadásban a Végzetek volt, ami megjelent és ismert lehet tőle. A Vampire Empire egy párbaj játék, ketten játszanak egy faluban, a falu felett egy hatalmas nagy kastély tornyosul, mondjuk ez csak a szabálykönyvben van leírva, tehát az asztalon ezt nem fogjuk látni, de nagyon szép hangulatos történet van köré kerítve, egy kastély tornyosul a falu fölött, és a falu lakói igyekeznek kiszűrni maguk közül a vámpírokat, a vámpírok pedig igyekeznek beszivárogni a faluba, és az egyik játékos a falusiakat, a másik a vámpírokat fogja irányítani. Titkos szerepes, folyamatosan kártyákkal harcolunk egymás ellen. Nagyon érdekes az a része benne, hogy a falusiak egymásról sem tudják, hogy ki a falusi. Tehát nagyon érdekes az, amikor a vámpírjátékosnak sikerül, például azt megteszi, hogy megtámadja az egyik emberkéjével egy figurát, nagyon nem támadok, mintha az velem lenne. És lehet, hogy a falusiak nekiesnek, miközben az is falusi. Tehát egy nagyon taktikus dolog, hogy hogyan próbálom a másikat behúzni a csőbe. Nagyon izgalmas játék, egy szép nagy fém dobozban, nagyon klassz kártyákkal, kártyavédővel, mindennel együtt érkezik a játék. Sajnos magyar kiadást ez sem ért meg, de annyira nem vészes rajta az angol, hogyha valaki egy kicsit boldogul a konyha angollal, akkor az már el lesz vele.
Nagyon köszönjük a mai játékokat, és várunk legközelebb is.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Pilli Csabával beszélgettünk, ha szeretnék kipróbálni a játékokat, látogassák meg péntek délutánonként 2-től 6-ig a Tibor Társas Játéklubot. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.